Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Ezen a héten is több témával szeretnék foglalkozni. Az első témánk az amerikai előválasztás. Donald Trump nyer, Joe Biden küzd, de szó lesz még arról, hogy hol tart az ukrajnai fronthelyzet. Beszélek arról is, hogy nyugati katonákat küldene már nem csak Macron elnök, hanem több globalista háborúpárti politikus is Ukrajnába, illetve az uniós fegyvergyártási programról. A műsor elején nem marad más, mint megköszönjem azoknak, akik feliratkoztak, most már a 30 ezres léptéket is túlléptük, több mint 31 ezer feliratkozónk van a csatornán, köszönjük szépen a támogatásukat, tényleg át kell vernünk az algoritmust, hogy eljussunk minél több emberhez, hogy az üzenet minél szélesebb körben terjedjen, ezért is köszönöm azoknak, akik megosztják a műsort, lájkolják, vagy új nézőként feliratkoznak a csatornára. Köszönöm szépen, akik támogatják a csatornát. A műsornak azt a címet adtam, hogy Trump nyer, Biden küzd. A szuperked után vagyunk, amikor a műsorodásba kerül, akkor már nagyjából eldőlt a verseny. Donald Trump egy kivételével mind a 15 államban megnyerte a republikánus előválasztást. Nikki Haley az egyedül talpon maradt kihívója, ő Vermontban nyert, de hát ez Trumpot nem befolyásolja. Hoztam is egy kimutatást a Politico oldaláról, ez az amerikai Politico, és hát itt nagyon szépen látszik, hogy Donald Trumpnak 1215 küldöttre van szüksége ezekből az előválasztásokból, hogy elnyeri az elnökjelöltséget. Most már 1075 küldötte van, és hát a hátralévő választásokon vetétás nélkül biztos, hogy behúzza azt a maradék ahhoz szükséges 150-et. Ami érdekes, ha kicsit lejjebb megyünk a képen, akkor látjuk Joe Bidennek az eredményét, ő is ugye behúzza az előválasztásokat, hát neki nem nagyon van kihívója. Ugye ott a demokrata párti jelöltséghez, majd amikor augusztus végén Chicago, Illinoisban lesz a demokrata elnökjelölő konvenció, 1969 szavazatra lesz szükség. Biden már most a szuperked után 1866 küldött szavazatával rendelkezik, tehát ilyen szempontból jól áll ő is, és hát nem nagyon van kihívója erről, majd a következő témánál azért még egy kitérőt teszek ezzel kapcsolatban. Ami talán Trump elnökkel kapcsolatban érdekes, hogy Orbán Viktor meglátogatta Donald Trumpot, ez még a múlt hét végén volt, két napot volt a miniszterelnök az USA-ban, múlt csütörtökön meglátogatta a Heritage Foundation-t, ez az az egyik nagy konzervatív agytrözt, amely Donald Trump kormányzati munkára való felkészülését segíti. Ez azért is fontos, van egy ilyen 2025-ös tervük, hogyha Trump elnyeri az elnökséget, akkor ugye 25. január 20-án iktatják majd be az elnöki pozícióba, akkor teszi le az esküt, akkor költözhet be újra a Fehérházba, és hát a republikánusok is készülnek arra, hogyha ismét a szavazók felhatalmazása alapján kormányzati lehetőséget kapnak, minimum hogy az elnököt ők adják, akkor mit csináljanak? Ugye fontos elmondani, hogy most november 5-én nem csak elnökválasztás lesz, hanem Amerikában két évente újra választják a képviselőket is. Ugye 435 képviselő képviseli azt a most már 330 millió embert, aki az USA-ban lakik, illetve a 100 tagú szenátusnak a harmadát is újra választják. Ezt mindig lehet tudni, hogy ki az a 33 szenátor, akiknek lejár a 6 éves mandátuma, és hát mindig a szenátus létszámának a harmada kerül újraválasztásra, tehát a képviselők közül mind, illetve a szenátorok harmada is most november 5-én ott lesz a szavazócédulán, és az amerikaiak dönthetnek. Ez azért fontos egyébként, mert Amerikában az elnök hiába nagyhatalmú ember, rászorul a kongresszusra, a kongresszus két házára, és az alsóház a képviselőház, amelyet ugye két évente választanak meg. Itt főként a költségvetésnél látjuk azt, hogy a költségvetés megszavazásánál a képviselőháznak nagyon komoly szava van. A szenátusnak is meg kell szavaznia, de a képviselőházi a primátus. Ugye a szenátusnak a harmada mindig változik, tehát két évente változik, és hát itt sem mindegy, hogy a szenátusban kinek van többsége, ugyanis az amerikai politikai rendszerben a szenátus dönt a nemzetközi szerződések ratifikálásáról, illetve a személyi kinevezésekről is. Hát ilyen ilyenekre kell gondolni, mint a legfelsőbb bíróság tagjai, nagykövetek, vagy más legfelsőbb szövetségi hivataloknak a vezetői, és hát ha a szenátusban az egyik vagy másik oldalnak többsége van, akkor nyilván könnyebben tudja saját jelöltjeit kinevezni. Emlékszünk, amikor még Trump elnök volt, és a legfelsőbb bíróságnak üresedtek meg helyei, akkor például konzervatív bírákat tudott jelölni, és ezáltal most konzervatív többség van az USA legfelsőbb bíróságában. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és az elnöknek megvan ez a többség, az elnök pártjának a kongresszus két házában akkor könnyebben tud kormányozni. Általában az elnök választás egy dominó hatás, ez azt jelenti, hogy ha Trump most nyerne, akkor feltehetően behúzná a képviselőház többségét, és a szenátusnak az újra választott része is inkább republikánus többségű lenne. Tehát azt látjuk, hogy nagy a tét, és hát ezért is fontos, hogy Orbán Viktor azokkal az amerikai stratégákkal, elemzőkkel, politikusokkal tudott találkozni a Heritage Foundation irodáiban Washingtonban, akik, ha Trumpék kormányra kerülnek, a vezető pozíciókat be fogják tölteni. Hogy ez miért fontos? Ugye a dollár baloldal, a dollár média mindig azt mondja, hogy Orbán Viktor elszigetelt, hogy szembe megyünk az autópályán, hogy senki sem akar velünk szóba állni. Hát ez annyira nagy hülyeség, hogy azokkal, akikkel Orbán Viktor most Washingtonban találkozott a Heritage-nél, a német kormány nem a félkezét, mind a két kezét odaadná, hogy ezek az emberek fölvegyék a telefonjukat, és fogadják őket, hogy a mostani német globalista háborúpárti kormánynak legyenek telefonszámai vagy élő kapcsolatai azokkal az emberekkel, akikkel Orbán Viktor a csütörtöki napot töltötte, és akikkel egyeztetni tudott, rá tudta tenni a magyar politikát ezeknek az embereknek a térképére, a telefonszámokat kicserélték, és hát azt látjuk, hogy ha ezek az emberek vezető pozícióba kerülnek Amerikába, akkor a magyar kormánynak már vannak élő kapcsolatai ezekkel a jövőbeli amerikai döntéshozókkal. A németek, meg a többi globalista, meg még csak keresi a kapcsolatot velük. Közben a globalisták azért nem adják fel, és rá akarják húzni Donald Trumpra a vizes lepedőt. Most, ha jól számoltam, 4 polgári peres eljárás van ellene folyamatban. Ugye ebből 2 első fokon elvesztett a volt elnök. Az egyik eljárás arról szólt, hogy legalább 2 milliárd dollárral túlbecsülte a vagyonát, hát hogy tudatosan-e vagy nem, ugye ő ezt vitatja, de az a lényeg, hogy miután túlbecsülte az ingatlanjainak az értékét és a vagyonát, ezért kedvezőbb feltételekkel kapott hitelt, hogy nagyobb volt a fedezet, és ugye ez volt az egyik, amiben elmarasztalták az egyik ügy. Volt egy másik ügy, amikor hazugsággal vádolt egy korábbi újságírót, itt is elmarasztalták, és ennek kapcsán, a két ügy kapcsán nagyjából 450 millió dollár büntetés kell fizetnie, nyilván megfellebbezte, tehát ez a tétel úgymond most jegelve van, tehát ezek itt még a felsőbb szintű bírósági határozatokra várni kell. Ugye van ellene még több per, van egy per, ami talán a legnehezebb a számára. Ez a per Georgia államban van, ott talán 16 embert vádoltak meg, tehát Trumppal együtt a 16-ot, és őket lázadás szításával vádolják, ugyanis 2020. január 6-án a szenátus ülésezett, és ugye megvizsgálták a választás eredményét, akkor Trump egy gyűlést tartott, és aznap támadták meg felháborodott amerikaiak a Kapitólium épületét, ahol az amerikai parlament ülésezett, és ugye Trump nem határolódott el ettől a tüntetés, nem is biztatta az embereket, hanem csak mondta, hogy hát aki akar, az menjen oda, nyilván nem buzdítva őket, és ezt használják fel a globalisták, hogy lázadás szításával vádolják a volt elnököt, és hát itt a 16 ember azért fontos, már sokszor elmondtam a műsorban, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Amerikában rendszerint nem az alapvád miatt kerülnek börtönbe az emberek, vagy ítélik el őket, hanem hogyha ebből a 16 emberből 1-2-3 vádalkut köt Trump ellen, és például azt vallja a vádalkú keretében, hogy Trump megpróbálta befolyásolni őket, vagy akadályozta az igazságszolgáltatást, vagy manipulálta a tanukat, akkor emiatt húzzák rá a vizes lepedőt, és azt remélik a globalisták, hogy mellékbüntetésként el tudják őt tiltani az állampolgári jogainak a gyakorlásától, és nem indulhat elnökként. Tehát ez a globalisták stratégiája, ez nyilván az idő miatt egyre sürgetőbb, tehát azt látjuk, hogy ezek a jogi eszközök nem működnek, ugye több helyi bíró megpróbálta Trumpot levetetni az adott állam előválasztási szavazó cédulájáról, tehát Colorado-ban volt ilyen, de a szövetségi bíróságok mindig úgy döntöttek, felülírva a tagállami bíróságoknak vagy bíráknak a határozatát, hogy hát ezt nem lehet, tehát ilyen szempontból Trump most már az összes államban felkerülhet a republikánus párt előválasztási szavazó cédulájára. Ugye látjuk, hogy már csak 175 jelölt hiányzik neki ahhoz, hogy elnyerje a republikánus párt elnökjelöltségét, tehát így nem tudják megakadályozni, hogy elnyerje. Persze Trump sem hülye, őt sem kell félteni, ugyanis azért is fellebbez, nyilván azért, mert bízik az igazában, de van egy másik szempont is, hogyha eléggé elhúzódnak ezek a bírósági eljárások, akár a polgári peres, vagy a közjogi perek, és őt megválasztják, és 25. január 20-án elfoglalja az elnöki hivatalt, akkor saját magának is kegyelmet adhat, és ezzel kibújik ezek alól, az ítéletek alól, és nem kell másodfoki határozatot megvárni. Ugye Trump már sikeres volt, két impeachment eljárást indítottak ellene, tehát alig nagyjából három elnök ellen indítottak Trumpot beleértve kettő ilyen elmozdítási eljárást, ugye egyik sem sikerült, hát ilyen szempontból Trumpnak jó esélye van arra, ugye, hogy ezeket az eljárásokat is megoldja. Ugye amikor ezeket az elsőfokú elmarasztaló ítéleteket a New Yorki bíróság meghozta, New Yorki tagállami bíróság, akkor például rögtön a támogatóihoz fordult, hogy segítsék összedobni ezt a büntetést, illetve, és a borítóképet ezért választottam úgy, hogy a Trump által tervezett cipő is megjelenjen, ez egy sneaker, most így mondják a fűzős cipőket, hogy sneaker ugye így sokkal elegánsabb, mint hogy az ember már nem fodrászhoz megy, hanem hajszobrászhoz vagy koafőrhöz, rögtön több pénzt kérhetnek ugye ugyanazért a szolgáltatásért. Hát itt is ugye egy fűzős tornacipő helyett, ha azt mondom rá, hogy sneaker, akkor rögtön kétszer-háromszor annyi pénzt lehet azoktól beszedni, akik erre hajlandóak. És Trump felugrott erre a hullámra, és azt látjuk, hogy megtervezte a saját cipőjét, hát persze, hogy aranyszínű, persze, hogy a csillagos sávos lobogó rajta van, és egy aranyszínű T betű, hogy tudjuk, hogy Trump modell. Egyébként $400 került a cipő, nagyjából 2-3 hete került piacra, és amikor az interneten el kell lehetett kezdeni a vásárlást, 0 perc alatt eladták, tehát szinte elkapkodták, azóta persze az eBay-en, Amazonon és más oldalakon a $400-nál drágábban meg lehet venni, biztos lesz majd még második, harmadik sorozat is. Tehát azt látjuk, hogy Trump jó úton van a republikánus párt elnök jelölti pozíciójához, úgy néz ki, hogy meg fogja tudni nyerni a republikánus jelöltséget. Ez azért fontos, mert így legálisan is ő lesz a republikánus pártnak az elnök jelöltje, így sokkal nehezebb lesz őt például ilyen jogi eszközökkel elmozdítani. Ugye még a tornacipő talán egy történet, ugye, hogy Amerikában nagyon polarizált a társadalom, ilyen 50-50 társadalomnak is hívják. Persze nem csak az amerikai, nyilván a magyar is, a német, más társadalmak is most, ahogy a válság felé megyünk, vagy ahogy ugye kisebb a torta, a hétbő esztendő után a hét szűk esztendő kezdetén járunk. A globalisták ugye nem csak világháborús pszichózisba kergetik a nyugati világot, de hát látjuk, hogy próbálják korlátozni a benzines, dízeles autók használatát, próbálják a tömeges állattartásban előállított fehérjét kivezetni, tehát a tojást, a tejet, tejterméket, húst, húskészítményeket próbálják ugye megdrágítani, ellehetetleníteni. Tehát ugye az általunk, vagy a szüleink, nagyszüleink által megszokott és nekünk átörökített életmód komoly veszélyben van, az emberek nem hülyék, észreveszik, hogy azért úgy itt-ott-amott próbálják szűkíteni a lehetőségeket. Mondjuk itt német példákat tudok felhozni, ugye mindig a német politikát figyelem, ott például azon vitatkoznak, hogy 70 vagy 80 év fölött kéne a jogosítvány meghosszabbítását egyre szigorúbb feltételekhez kötni, értsd, ugye miután Németországban nagyjából 50 millió autó van, 48 millió autó, a 84 millió emberre, ugye ez túl sok, és akkor ezért azt mondják, hogy hát hogy lehet ezt szűkíteni az autózást. Ugye az egyik, hogy több ilyen tempólimitet vezetünk be, ugye a városokban 30, autópályákon 90 vagy 100, és akkor már is ugye nem éri meg autóval menni, mert ugye sokkal több idő, így 30-al vagy 90-nel menni, mint mondjuk vonattal, ami tud menni, ugye, hogyha ha jár és nem sztrájkolnak éppen a mozdonyvezetők Németországban, akkor akár 300 kilométerrel is megy. Most a legújabb ötlet egyébként Németországban, amivel korlátozni akarják az autóhasználatot, a mama taxi betiltása. Tehát azt mondják, hogy a szülők ne vigyék autóval gyerekeiket iskolába, mert ugye, hogyha egyrészt ugye ez azt jelenti, hogy nem ott lakik a szülő, mint ahol a gyerek iskolába jár, ugye a 15 perces város koncepció pont arról szól, hogy maximum 15 perc alatt gyalog bárhová elérjünk, ugye aki autóval viszi a gyerekét, az nem 15 perc alatt ér oda. Tehát Németországban a mama taxit be akarják tiltani, mondván járjon a gyerek tömegközlekedéssel, mert az sokkal kisebb ökológiai lábnyom, és hát nem lesz akkor a dugó, ugye, hogy még a külvárosból az iskolába, meg az iskolából a külvárosba autóznak a szülők a gyerekekkel. Tehát látjuk ugye a benzin árának a megdrágítását, például a CO2 kvóta felemelésével, tehát minden áron abba az irányba akarják tolni a német társadalmat, tiltásokkal, mint amikről most beszéltem, árdrágítással vagy korlátozásokkal, hogy ne benzines autókat használjanak, hanem minél gyorsabban cseréljék le az autóikat elektromos autóra. Hát ehhez persze kéne töltőhálózat, ami nincs. A németek mindig panaszkodnak, hogyha el akarnak jutni mondjuk több száz kilométerre, akkor ott kell várniuk a bevásárlóközpont töltőjénél, mert mondjuk minden ilyen cipős dobozhoz kell két vagy három töltőt telepíteni, de mondjuk, hogyha nem nagyon van más töltő, akkor mindenki arra a két töltőre vár, hogy folytathassa az útját. Illetve a másik probléma, hogy hát az ár, mert ugye a németek szépen ugye lekapcsolták az atomerőműveket, valakik felrobbantották nekik a gázvezetékeket, mert ugye a gázvezetékből jött volna az a gáz, amivel a gázerőműben áramot állítanak elő, tehát az sincs, és hát most a franciáktól, belgáktól vesznek atomáramot, vagy a csehektől és a lengyelektől lignit erőművekből előállított barna szén elégetéséből termelt áramot. Tehát most, és ez nyilván drága, plusz ugye erre is ráteszik a CO2 adót, tehát innentől kezdve ugye a drága áramot kéne használni. És hát egy példát hadd hozzak még, ugye ez is egy nagyjából másfél hónapos példa. Van egy nagy autókölcsönző, a Hertz, amely még két éve büszkén jelentette be, hogy 100 000 Teslát akarnak venni, és ilyen villanyautókkal akarják a kölcsönautókat működtetni. Mi történt? Most nemrég, nagyjából másfél hónapja jelentették be, hogy 20 000 Teslát eladnak, és helyette benzines autót vesznek, mert nem tudják tölteni, illetve ugye nagyon macerás ezeknek a villanyautóknak a töltése. Ugye tudjuk, hogy mondjuk nem egy kiforrott technológia, és inkább visszatérnek a jó kis benzines autókhoz, amiket bárhol föl lehet tölteni, és ugye jobban lehet szervizelni is. Tehát azt látjuk, hogy a globalisták nagy bajban vannak, és Trump ezt tudja meglovagolni. Amerikában is ugyanilyen tendenciák vannak, és hát nem jó a helyzet, legalábbis lent, fönt nagyon jó a helyzet, mert hát az amerikai cégek köszönik szépen jól vannak, az Apple például átlépte a 3000 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációs álomhatárt, tehát ez azt jelenti, hogy a tőzsdei értéke ilyen magas, nyilván vannak 2000 milliárd dolláros cégek, ez így mindig hullámzik persze, mert ugye amikor kiderül, hogy az egyik cég valamilyen rossz lépést tesz, vagy mondjuk a versenytársa kijön egy új termékkel, egy új szolgáltatással, akkor nyilván az egekbe megy, a másik meg a pincébe, de az a lényeg, hogy a tőzsde szárnyal, tényleg Amerikában a tőke köszöni szépen jól van, a pénz mindig pénzt fial, tehát megnézzük a nagy cégeket, akár mondjuk a Microsoftot, vagy mondjuk a Googlet, köszönik szépen jól vannak, hát a Facebook már nem annyira, meg más cégek sem annyira, mondjuk az olajcégek közül most a Saudi Aramco jelentette be, hogy 98 milliárd dollár osztalékot fog tudni fizetni, tehát ezek nyilván mutatják, ez is egyébként egy ilyen nagyjából 2000 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációjú cég, ugye a New York-i tőzsdén forog, tehát azt látjuk, hogy a fönt rendben vannak, hát lent van baj Amerikában, mert ez a nagy siker, ez nem csorog le. És hát ez átvezet minket a második témánkhoz, itt hoztam is önöknek a New York Times-ból egy cikket Biden évértékelő beszédéről. Itt kicsit majd, hogyha lejjebb megyünk, akkor itt látják, direkt kirakták, odarakták az új házelnöknek, a republikánus képviselőházi elnöknek az arc kifejezését, amikor Biden elnök mögött ül, ugye az alelnökül, aki a szenátusnak az elnöke, egyben ő nem szavazhat, csak szavazott egyenlőség esetén, tehát Kamala Harris, mint alelnök és a szenátus elnöke ült Biden mögött, és a republikánus képviselőházi elnök pedig ugye képviselő az elnökeként, és ott vágta a képeket a Biden beszédéhez. Ugye nyilván ő így tudja az elnök mondandóját gyengíteni. Hát emlékszünk talán, amikor még Trump volt az elnök, és az utolsó évértékelő beszédét elmondta, akkor az akkori demokrata párti házelnök széttépte Trump beszédét látványosan, így mutatva a távolságtartást az elnöktől. Na nézzük, hogy miért is mondom azt, hogy Bidennek egy all-in kampánya van. Ugye Biden 82 éves, hát nem a legfiatalabb, és az egyik legnagyobb problémája ugye az, hogy nem tartják már annyira fitnek. És hát ugye itt rögtön, ugye, hogyha megnézzük ezt a beszédet, ezt az évértékelő beszédet, akkor azt ajánlom a nézőknek, hogy úgy nézzék, hogy mit akart üzenni. Tehát mik azok a fő üzenetek, amiket Bidennek át kellett vinnie, hogy javítson azon a helyzetén, amiben van, nevezetesen, hogy hiába megy jól a gazdaság, tehát tényleg van gazdasági növekedés, ha ez nem csorog le, illetve ha Trump jobban meg tudja szólítani az embereket. Nézzük, hogy mi az, amit Bidennek a kutatások eredményeként feltétlenül el kellett mondania. Ugye a legnagyobb handicapje az az életkora, senki sem tehet az életkoráról, nyilván nem kell 82 évesen elnök jelöltnek lenni, de hát ugye nincs jobb helyette, meg Bident már megszokták, már ismerik a nyűnyükéit, illetve fogják a kezét, ugye az a kamarilla, ami körbeveszi, Bident nagyon jól tudja manipulálni, ezért ő ragaszkodnak hozzá. Ugye persze vannak olyan hírek is, hogy ma augusztus legvégén azért még Illinoisban, Chicago városában, még a demokrata elnökjelölő konvención, ha Biden addigra nagyon rosszul teljesít, lecserélhetik az 59 éves Michelle Obamára, Obama elnök feleségére, a volt First Lady-re, aki még mindig átveheti úgymond a versenyt Trumppal szemben, de Bidennek tehát az életkorával kellett valamit kezdeni, és hát láttuk, hogy egyébként ezt már 4 éve is így csinálta az akkori elnökválasztási kampány, majd minden színpadra futva, szó szerint kocogva megy föl, ezzel mutatva dinamizmusát, és hát most is ezt a beszédet hiba nélkül tudta elmondani, emlékeznek, amikor mondta, hogy repeat the line, ugye a sugógépen ott volt, hogy ismételd meg a sort, és akkor megismételte az utasítást is, és felolvasta, nem gondolta arra, hogy esetleg ezt ki kéne hagyni. De lényeg az, hogy most ugye hiba nélkül el tudta mondani a mondatát, és dinamikusnak tűnt. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy dinamikus képet adjon. Az amerikai elnökök ezért kocognak, vagy mondjuk Biden ezért biciklizik, vagy mondjuk Trump ezért golfozik. Ugye látványos képeket adnak rendszeresen közre, hogy a Biden biciklizik, vagy ő így száll le a bicikliről is mondhatnánk, amikor ugye eldőlt vele. De Trump meg golfozik, mert ugye, hogy épp testben épp lélek, az a lényeg, hogy az amerikaiak lássák, hogy akinek épp a teste, sokat van a jó levegőn, annak tiszta az agya, oxigéndús a vére, és ezért ugye jól tud döntéseket hozni. Tehát Bidennek ez volt a legfontosabb, hogy dinamizmus mutasson. És hát vannak témák, amelyekre Bidennek reflektálnia kellett. Az egyik, hogy megkülönböztesse magát Trumptól, a fő kihívójától. Hát ez a jó fiú, rossz fiú, ugye Trumpot rögtön mint diktátornak, vagy mint a demokráciára leselkedő veszélyt festette le, és hát ugye nyilván, hogyha Trump a rossz, akkor ő már csak a jó lehet. De van még egy fontos téma, amivel Bidennek szembesülnie kell, ez leginkább a gázai konfliktus. Ugyanis azt látjuk, hogy Amerikában a fiatalok, főként egyébként az arabok, a muszlimok és a feketék, de a spanyolajkúak is annyira jól, idézőjelben eredményesen lettek érzékenyítve az NGO-k által, a Soros György hálózatához sorolt, és a Soros és más ilyen milliárdosok, spekulánsok által finanszírozott NGO-k és az általuk szintén érzékenyített média által, hogy amit Gázában látnak, azt rögtön a saját sorsukkal látják hasonlónak, és ahogy érzékenyítették őket, úgy most ezt az érzékenyítést rávetítik a gázai konfliktusra, hogy ezt már sokszor beszéltem, hogy itt két mozit néznek az emberek, akik a mainstream mozit nézik, ők azt látják, hogy a Hamas megtámadta Izraelt 23. október 7-én, ugye 2 nap alatt 1400 izraelit mészároltak le, részint brutális módon, ugye ezzel megakadályozza célozzák Izraelnek és Szaúd-Arábiának a közeledését, illetve az izraeli-palesztin hatóság megegyezés. Ez egy tudatos támadás volt, egy geopolitikai játszma, és hát ezek, akik mozgatják ezeket a Hamas terroristákat, azok bekalkulálták, hogy hát most 2 millió ember a válaszcsapásként ugye most ott Gázában szenved, mert az izraeliek nem hagyhatják megtorlás nélkül, hogy a holokauszt óta a legtöbb zsidót egy nap alatt így lemészárolnak, vagy 2 nap alatt. Ugye nyilván erre valamilyen választ kell adni. Ők sem akarják, hogy majd 1 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva ez a támadás megismétlődjön, esetleg 1 vagy 2 nagyságrenddel nagyobb mértékben, és ezért Izraelnek egy olyan választ kell adnia, ami ezt a fenyegetést egyszerre és mindenkorra rendezi. Hát ugye ez az a mozi, amit a mainstream mutat, és mi Magyarországon is ezt a mozit nézzük. Ugye hát az idő múlásával ez kezd egy kicsit elhalványulni, ezért is van az, hogy az izraeli politika rendszerint mindig előhozza az október 7-i eseményeknek a képeit, a nyugati mainstreamet, ha valaki nézi, ott azt látjuk, hogy újabb és újabb részleteket hoznak nyilvánosságra, pontosan azért, hogy ezt a mozit futtassák, tehát hogy az emberek fejéből ne kopjon ki ez. Ugye a másik mozi, amit a palesztinok néznek, és ami a közösségi médiában terjed, abból ezt az első részt kihagyják. Tehát ott mondanak valamit, hogy a palesztinok csináltak valamit, de egyrészt ott ezt válasz reakcióként mutatják be, és relativizálják, megpróbálják csökkenteni a jelentőségét, szembeállítják az 1400 halottat más háborúknak, vagy más akcióknak a halotti számával, ami nyilván embertelen, és innen is elítéljük. De az a lényeg, hogy a világnak egy másik része egy más mozit néz, és Amerikában is a feketék, az arabok, a muszlimok, a spanyolajkúak egy része azt a mozit nézi, és ezért ők Izraelt elítélik, mert ők csak azt látják, hogy Izrael válaszcsapásként mit csinál, és ezért a Bident is arra szólítják fel, hogy ne támogassa Izraelt. Ugye elindult egy mozgalom, bár nem annyira sikeres, hogy a demokrata előválasztáson lehet olyan jelöltekre is szavazni, úgyhogy uncommitted, tehát el nem kötelezett vagy semleges jelölt, aki majd a konvención dönti el, hogy kire fog szavazni. És hát a muszlimok meg az Izrael ellenes erők most arra buzdítják a még előválasztás előtt álló államok szavazóit, hogy a demokrata előválasztás ezekre a semleges jelöltekre szavazzanak. Hát nem nagy sikerrel teszik ezt, mert nagyjából 20 ilyen jelöltet választottak eddig. A SuperCAD ugye az a legnagyobb ilyen esemény, és akkor ott 20-at, összesen 20-at sikerült összeszedni. Tehát Bidennek, mint mondtam már, ugye már majdnem megvan a szükséges elektori száma, a küldötti száma. Tehát ilyen szempontból ez nem egy sikeres mozgalom, de hát azért Michiganben 310 ezer arab és muszlim él, akik eddig többségükben a demokratákra szavaztak, tehát hogyha ez a téma nem lesz rendezve, akkor bizony ezek az emberek nem szavaznak Bidenre. Meséltem már korábban a műsorban, hogy amikor New Hampshire-ben volt egy nagyon fontos előválasztás, ugye az Iowa, New Hampshire az volt talán az első, akkor Biden ellátogatott oda, és egy fekete polgármesternő fiatalokkal hozta össze Biden elnök, ugye egy nagy teremben sok fiatal, több tucat fiatal volt, köztük rengeteg fekete, és ugye akkor ez a polgármester nő arra kérte a fiatalokat, hogy ilyen enyhe presszióként, hogy álljon föl, aki nem szavaz a Bidenre. És hát ugye már eleve milyen kellemetlen, hogy föl kell állni, és hogy nem azok álltak föl, akik a Bidenre szavaztak, hanem azoknak kellett fölállni, akik nem Bidenre szavaztak. És bizony a társaságnak a negyede, harmada fölállt, és akkor megkérdezte ez a fekete polgármester asszony az egyik fekete fiatal lányt, egy ilyen egyetemista korú lányt, hogy hát Luisa, miért nem szavazol a Biden elnökre? És akkor ugye tipikus amerikai mentalitás, hát teljesen ki vagyok készülve a gázai terrortól, a szenvedéstől. Ugye, és akkor hát szegény Biden nem tudott mit mondani, és azt látjuk, hogy most kitalálták a megoldást, tehát Bidennek ezt a gázai konfliktust kezelni kellett, kitalálták, hogy építenek egy szükségkikötőt Gázában, az amerikai hadsereg épít egy kikötőt, és oda napi 2 millió adag élelmet fognak szállítani, azért 2 milliót, mert hát ennyi palesztin él a gázai övezetben. Tehát magyarul a gázai konfliktust kipipálják azzal, hogy az amerikai hadsereg épít egy kikötőt, és majd az unió pénzén, meg az arabok pénzén, az olajsejkek pénzén, majd annyi élelmiszert küldenek oda, hogy ezt a kérdést kezeljék. Hát az más kérdés, hogyha le van bombázva az infrastruktúra, meg a Hamas struktúrája ugye már nem működik, mondhatnánk szerencsére, akkor hogyan fogják ezt elosztani, legyen ez az ő problémájuk, az a lényeg, hogy a gázai konfliktus kipipálva. Ugye a másik a határkérdés, a migráció migráció kérdése. Hát most már nagyjából 7 millió migráns érkezett 4 év alatt az USA-ba, Trump elnök 4 éve alatt 500 ezer. Tehát itt látjuk, hogy a demokraták szélesre nyitották a kapukat, és hát Latin-Amerikából, Dél-Amerikából az elmúlt 4 évben majdnem 7 millió migráns érkezett. Ugye a Bidenék azt ígérték, hogy havi 30 ezret engednek be ellenőrzött körülmények között. Erre csak tavaly decemberben nagyjából 250-300 ezer ember érkezett, tehát napi 10-20 ezerrel is lehet számolni. Nyilván ez hullámzik, időjárás függő, de az a lényeg, hogy a migráció egy nagyon komoly probléma, és hát nem kell félteni a republikánus kormányzókat, ugye DeSantis floridai kormányzó volt az első, de Texas sem, ahol például azt csinálták, hogy amint megérkeznek a latin-amerikai migránsok, rögtön buszba rakják őket, és viszik őket New Yorkba, meg a demokrata északi államokba. Ugye erre a New Yorkiak megtiltották, hogy délről érkező buszok érkezzenek oda, semmi gond, ugye az amerikai nagyvárosok általában az államok határán vannak, tehát New York City is például New Jersey mellett van, és akkor hát New Jersey-ben kirakták a migránsokat, akiknek csak át kellett sétálni a hídon, vagy felszálltak a metróra is, metróval mentek át a folyó alatt New York City-be, tehát az a lényeg, hogy most már az északi városoknak is jut a jóból, emlékszünk talán ugye azokra a képekre, én is mutattam itt, amikor a New York City-ben a Roosevelt Hotelt például átalakították, szebb napokat látott hotel a Covid alatt tönkrement, és most például egy ilyen migráns ellátóközpontot csináltak belőle, és hát ott például ugye ilyen több ezer ember várja, hogy regisztrálják valami ellátást kapjon, vagy kiutaljanak nekik egy helyet. Tehát azt látjuk, hogy nagyon durva a helyzet északon is, és hát hiába van Amerikában is munkaerőhiány, minőségi munkaerőhiány, azért ezek az emberek nem biztos, hogy azokat a munkákat akarják elvégezni, vagy egyáltalán képesek frissen érkezett emberekként ezeket a munkákat elvégezni. Azért itt meg kell jegyeznünk, hogy Amerika annyiban szerencsés, hát sok szempontból szerencsés, de a migráció szempontjából az az amerikaiak szerencséje, hogy akik érkeznek, azoknak az elsőprő többsége latin-amerikai és spanyolul beszél, tehát Amerikában már a spanyol a második nyelv, tehát úgymond ilyen nyelvi akadály nincsen, és hát bizony keresztények, vagy olyan kultúrkörből jönnek, ami keresztény kultúrkörnek számít, és ez azt jelenti, hogy könnyen integrálhatóak a társadalomba, tehát nem hoznak magukkal olyan szintű problémákat, mint mondjuk Európában, ahol látjuk, hogy mondjuk akár Svédországban, vagy Marokkóban, vagy Németországban is olyan nagyszámú migráns érkezett, hogy hozzák magukkal a problémáikat, és akkor bizony az etiópok az eritreiakkal, a törökök a kurdokkal rendezik le a számláikat egy-egy ilyen nagyobb ünnep vagy foci meccs eredménye után, tehát Amerikában azért ez nem annyira jellemző, mégis ugye keresztény emberek érkeznek nagy számban egy keresztény országba, és hát előbb-utóbb azért csak beállnak a sorba. Tehát Biden a migrációnál most, hogy már 7 millió ember beérkezett, azt ígéri, hogy majd kicsit szigorít. Láttuk egyébként, hogy például Texasban megelégelték ezt a teszetoszaságot, és például a texasi kormányzó konténereket, üres konténereket rakat azokra a helyekre, ahol a Mexikó felől érkező migránsok szeretnek átmenni a folyókon, és ugye a konténereken nehéz átmászni, tehát ezzel megnehezíti a migránsoknak a beáramlását. De hát ugye tudjuk, hogy például a demokrata vezetésű államokban, vagy a önkormányzatokban ezek a migránsok szavazhatnak, ugye nem kérnek személyigazolványt, vagy egészségbiztosítási kártyát. Amerikában nincs személyigazolvány, ott lehet útlevéllel, jogosítvány, vagy egészségbiztosítási kártyával azonosítani magunkat, és ami nekünk természetes, hogy valaki csak akkor szavazhat, ha igazolja a személyazonosságát, hát nem biztos, hogy minden demokrata vezetési önkormányzatnál ez megtörténik, pláne ahol levélben is lehet szavazni, és hát ugye megkérdezik, szavaztál már a múltkor is? Igen, persze, jó, akkor szavaz most is, és akkor nem azt kérdezik, hogy van-e állampolgárság, hanem hogy 2 éve már szavazott-e. Tehát ez a másik nagy téma, nyilván a gazdaság helyzete egy nagyon fontos probléma, ugyanis Amerikában a legtöbb ember hitelből él, ugye az amerikai zsebekben, ha turkálunk, akkor ott kezdődik, hogy valakinek van egy diák hitele. Ugye pont azért szerették egyébként az akkor még 72 éves Bernie Sanders-t, mert ő azt ígért, hogy eltörli az amerikaiaknak a diák hitelét. Hát ugye Biden most odáig jutott, hogy 10 000 dollárt elengedtek a legszegényebbek diák hiteléből. Ez is egy segítség, de hát ugye nem az egész. Mire elvégzi valaki az egyetemet, az állami egyetemeken kisebb, a privát egyébként nagyobb, de nagyjából egy ilyen egyéves várható jövedelme az, ami ott van adósságként, és hát nyilván ugye, ha valaki egy állami egyetemen végez, akkor kisebb jövedelme lesz, ha elit egyetemen végzünk, akkor nagyobb jövedelmünk lesz, de az a lényeg, hogy egy vagy maximum két évnyi fizetés azért már ott ketyeg adósságként. Akkor ugye ott nincsenek ilyen diákhitelkonstrukciók, vagy csak kevés. Ezért mennek sokan az állami egyetemre, mert az olcsóbb. Akkor ugye a másik ilyen, az a kezdődik a lakáshitel, tehát ugye, hogyha valakinek ház kell, vagy öröklakás, akkor ugye rögtön már egy jelzálog hitellel kezd, akkor van egy autóhitele, mert az autó is hitelre van, oké, hogy csak havi 200 vagy 300 dollárt kell fizetni, de hát mégis azért az úgy ketyeg. Illetve van hitelkártya hitel, ugye azért van mindenhol hitelkártya, mert ugye azt is ugye előre levásárlom, és amikor van pénzem, akkor kifizetem. Ha ezt mondjuk 45 napon belül megteszem, akkor nem kell kamatot fizetni, hát a legtöbb ember nem tudja sajnos visszafizetni, és akkor elkezd ketyegni a kamat. Tehát ugye ezeket a hiteleket a Fed alapkamatához kötik a kamatot, és ugye ez azt jelenti, hogy most nagyjából 5% a Fed alapkamata, ami jó a betéteseknek, rossz a hiteleseknek. Tehát Bidennek most azt kellett előadnia, hogy létrejönnek munkahelyek, és ezek a munkahelyek jobban fizetnek, mint a korábbiak, tehát értsd, vagy át kell költözni egy másik államba, vagy munkát kell váltani, és már is ki tudjuk fizetni a hihetetlen mennyiségű adósságunkat, mert jobb állásunk lesz. Tehát azt nem tudja ígérni, hogy csökkentik a kamatot, mert akkor az államadósság, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, ezért magas a kamat. Viszont azt tudja ígérni, hogy hát lesz jó állás, jobb állások lesznek, és akkor megoldódik a hitel probléma is. Tehát ez is egy komoly problémája volt Bidennek, hogy tudja elitetni az amerikaiakkal, hogy jobban fognak élni. Hát meglátjuk a fő kérdésekben Biden tehát megpróbálja kiszolgálni a bizonytalan szavazókat. Talán még egy, ugye, hogy szivatják Európát. Ugye Macron elnök már korábban is mondta Bidennek, hogy az nem barátság, hogy az amerikaihoz képest 4-szeres áron adják a gázt Európának. Ugye hát most Biden rátett egy lapáttal, ugye a környezetvédő szavazóknak akar kedvezni, és például felfüggesztette új LNG export engedélyek kiadását. Ez azt jelenti, hogy nem lehet több LNG-t Amerikából szállítani, például Európába. És hát ha már felrobbant az a vezeték, hogy nem, puff, felrobbant, onnantól kezdve ugye Európa nem tud vezetékes orosz gázt venni, innentől kezdve nem marad más, mint ugye LNG-t vásárolni az öbölmenti országokból, Afrikából, vagy főként ugye az USA-ból, és hát ennek tett be most Biden elnök a korlátozással, ugyanis ugye ha nem jön plusz gáz, akkor most, hogy a gáztározókat fel kell tölteni, ugye az azt jelenti, hogy ha az igény növekszik, a kínálat megmarad, akkor ugye drágább lesz a gáz, vagy máshonnan kell beszerezni. Hát az amerikai gázból kevesebb van és drágul, akkor ne legyenek kétségeink, a többiek is drágábban fogják adni. Hát ennyit talán most hirtelen az amerikai elnökválasztásról, nyilván ez az év témája lesz, figyeljük az eseményeket, lapozzunk és térjünk át Európába, pontosabban az ukrajnai fronthelyzetre, ahol azt látjuk, hogy hétvégén, március 17-én lesz Oroszországban elnökválasztás, és Putyin elnöknek is valamilyen sikert kell felmutatni. Hát Avdiivka település elfoglalása, amiről az elmúlt hetekben, hónapokban sokszor beszéltem, ez egyfajta siker, ugye ezt 4 hónap alatt foglalták el az oroszok, persze nagy áldozatot kellett fizetniük, ne legyenek kétségeink, nem csak az ukránok fogynak ki a lőszerből, a katonából, hanem az oroszok is, bár az oroszok annyival szerencsésebb helyzetben vannak, hogy Észak-Korea szállít nekik hírek szerint minimum 1 millió darab lőszert, míg az Európai Unió 1 milliót ígér, de nagyjából a harmadát tudta csak leszállítani, illetve az oroszok már átálltak a haditermelésre, és itt sokszor a műsorban elmondtam, hogy a csendes és a digitális mozgósítással Oroszország még a perifériáról rengeteg szegényt tud toborozni, ugye a legkisebb királyfik elmennek harcolni, erről már meséltem. Hát az ukránok most kétségbeesésükben ott tartanak, hogy 100 000 börtöntölteléket akarnak a frontra küldeni, ugye hát a férfiak már nem nagyon jelentkeznek, nem akarnak meghalni, egy kiképzett ukrán átlag élettartama 1 hónap a fronton, ugye ez Bakhmutnál 4 óra volt az orosz börtöntöltelékeknél, és hát most azt látjuk, hogy ha ezt a 100 000 ukrajnai börtöntölteléket fogjott elítéltet a frontra küldik, ők sem számíthatnak hosszú életre. Ugye viszont itt az is érdekes, hogy ezeknek az egy része pont azért van börtönben, mert nem akarta frontra menni. Illegális határátlépés, ugye látják, a közösségi médiában vannak ilyen filmek, hogy próbálnak menekülni, ugye itt a Tiszánál is láttuk, hogy Tiszabecsnél például, ugye, hogy gumicsónakkal próbáltak átjönni, mások ugye a éjszaka próbálkoznak, de ugyanúgy Moldávia és Románia felé is próbálkoznak. Most például a napokban egy ilyen kis buszból szedtek ki, vagy 30 ukrán férfit, akik nem akartak a frontra menni. Tehát az ukrán férfiak már nem akar, aki akart, az már jelentkezett, aki meg nem akart, az meg, ugye ez már sokszor mondtam itt a műsorban is, hogy azok, akiket eddig megkíméltek, mondjuk a fiatalabbakat, vagy egyetemistákat, azt mondják, hogy a háború a katonák dolga. Ők már 2 éve belerázódtak, kitanulták a hadviselés fortéját, legyenek ők azok, akik harcolnak. Ugye akik meg már 2 éve szívnak a fronton, ők meg azt mondják, hogy mi már eleget szívtunk, mi már oda tettük magunkat, már ugye csomó bajtársunk meghalt, mi már ugye teljesítettük, amit a haza követelt, akkor most jöjjenek azok, akik eddig otthon hédereztek. És hát ugye nyilván a kettő egyszerre nem megy, hogy most akkor ugye, hogy a katonák harcolják, meg ugye azok kevesen vannak. Hát ilyen szempontból most ez a 100 000 fogoly mozgósítása az, amivel az ukránok próbálkoznak. Hát ugye 500 000 katonát akartak, a hírek szerint a negyedét sem tudták összeszedni. Hát hogyha ezt a 100 000 embert még kiküldik a frontra, akkor az azt jelenti, egyrészt, hogy lesz hely a börtönökben, másrészt pedig, ugye, hogy akkor nagyjából az 500 000-nek a felét talán össze tudják szedni. Bár az, hogy ezek milyen motivációjú katonák, az egy teljesen más kérdés. Tehát azt látjuk, hogy az ukrajnai fronton most az oroszok azok, akik stratégiai kezdeményezésben vannak. Ez azt jelenti, hogy a front bármely szakaszán tudnak támadni. És hoztam is önöknek egy 2 évvel ezelőtti térképet. Ez egy blogról való térkép, nem mostani, hanem nagyjából 2 évvel ezelőtti. És azért választottam ezt, mert azok a támadási irányok, ahol 2 éve az oroszok elindultak, ezek most is ugyanazok. Ugye az oroszok 3 város elfoglalásáról beszélnek. Az egyik Odessa, ami a legnehezebb számukra, hiszen ugye az ukránok ellenőrzik a Fekete-tengernek a nyugati részét, tehát ESD ilyen nyilván amerikai és angol felderítési adatokkal, a drónok, műholdak segítségével, tehát nyugati segítséggel el tudtak süllyeszteni kellő számú orosz hajót, és ezzel az orosz flottát a Fekete-tenger keleti medencéjére száműzték. Tehát az oroszok nem tudnak tengerről támadni Odessa felé. Ugye szárazföldön meg hát ott van még a Dnyeperen át kéne kelni, és Nikolajev egy nagy kikötőváros, pedig a Dnyeszteren. Tehát ilyen szempontból legalább 2 folyó, 2 nagy folyó választja el az oroszokat Odesszától. Tehát Odessa kevéssé valószínű. Bár most ezt pedzegetik, hogy Moldvában a gagauz kisebbség, illetve Transznisztriában az oroszok által ellenőrzött terület Moszkva segítségét kérte. Többször elmondtam a műsorban, amennyire én ezt meg tudom ítélni, ez inkább szerintem csak egy elterelő hadművelet, pontosan azért, hogy az ukránok oda is sok katonát kössenek le. A másik nyilván Kijev a főváros, ez egy nagyon értékes zsákmány lenne, 4 millió ember lakik most ott, de hát ugyanez érvényes rá, hogy már ugye 22. márciusában eljutottak Irpinig, Bucsáig, ami olyan, mint Budapest és Budaörs, tehát egy ilyen előváros, ameddig eljutottak, de hát ott az ukránok megállították őket, kinyitották az Irpin folyó zsilipjeit, tehát egyrészt ugye mocsárra változtatták a terepet, másrészt pedig ugye ellenálltak, tehát az oroszok akkor északról támadtak, nem tudták elfoglalni a várost. Hát most is ugyanarra kéne menni, nyilván ugyanezek a problémák most is ott vannak. Hát marad a harmadik város, az észak-kelet-ukrajnai Harkov. Harkov azért lenne értékes zsákmány az oroszoknak, mert csak Herszont tudták 22-ben elfoglalni, amit később fel kellett adniuk, mint régiós központot. Más régiós központot nem tudtak elfoglalni, tehát ezért a tavaszi vagy nyári a orosz hadműveletnek, ha ilyen sikere lenne, az tényleg nem csak szimbolikus, de stratégiai győzelem is lenne az oroszok szempontjából. Ugye most jön a tavaszi esőzés, ez befolyásolhatja az orosz ellentámadást, tehát hiába van az elnökválasztás, ha esik az eső, akkor az oroszok sem tudnak támadni. Tehát ez a front helyzet most. Azt látjuk, hogy a front kicsit mozog, az oroszok főként Avdiivka környékén támadnak. Ez is egy nagyon érdekes teszt egyébként. Ugye a város 4 hónap alatt elfoglalták, és az ukránok Avdiivkától nyugatra, tehát ez Donyeszk megye, nem építettek ki védőállásokat. Itt 10 évig volt a front nagyjából, ugye 14-15-től egészen ugye mostanáig, tehát mondjuk 8 év, ami igazi harc volt, és 8 év alatt, hogy az ukránok kiépítették az első vonalat. Igen, ám, de a második, harmadik vonal az már nem olyan erős, és hát hiába mondták azt az ukránok, hogy ez alatt a 4 hónap alatt, amíg tart a városért a harc, addig majd ők hátul második, harmadik, negyedik vonalat építenek ki, mint ahogy az oroszok ezt megtették a Szurovikin vonallal, ugye amikor elveszítették Herszont, akkor utána kiépítették ezt a védekezést, még a nagy tavaszi ellentámadás előtt, tehát 22. novemberében veszítették el Herszont, és ugye 22. novemberétől nagyjából 23. júniusáig a nagy ukrán ellentámadásig ki tudták építeni ezt a védővonalat, amit az ukránok nem is tudtak áttörni, és hát az ukránok hasonlót a jelek szerint nem tettek meg, ezért mit csinálnak? Ezért oda küldik a 47-es gépesített dandárt, ami nyugati fegyverekkel és amerikai fegyverekkel van felszerelve. Na ebből láttunk múlt héten füstölögni egy Abrams-t, azóta már 3 Abrams-t lőttek ki az oroszok, nagyjából még 4 vagy 5 Bradley-t, tehát azt látjuk, hogy miután az ukránok nem építették ki Avdiivkától nyugatra ezeket a védvonalakat, egyesek szerint az ukrán Mazsinó vonalra szánt pénzt ellopták, de hát ezt majd valaki kiderítik, vagy nem. De az a lényeg, hogy ezért kell oda küldeni a legjobb ukrán egységeket, az amerikaiak által kiképzett és az amerikaiak által felfegyverzett egységet, és hát most azt látjuk, hogy például most a legújabban kilőtt Abramsnél az oroszok szelfiznek, és most azért megy a harc, szó szerint, hogy az ukránok el tudják-e vontatni a kilőtt amerikai fegyvereket. Az oroszok meg nyilván mindent megtesznek azért, hogy a Moszkva melletti parkban, ahol a hazafias nevelésnek a központja van, az orosz ilyen, hát MHS-nek hívták ezt a kommunizmusban, ez a Magyar Honvédelmi Szövetség, tehát hogy az orosz ilyen paramilitáris kiképző központban, ahol óriási nagy koncerteket, meg ifjúsági rendezvényeket tartanak, hogy már ott vannak a különböző zsákmányolt fegyverek, és hát egy Abrams még hiányzik a gyűjteményből, és most az ukránok meg akarják akadályozni, hogy az oroszok egy kilőtt Abrams tankot is oda tegyenek. Nyilván az oroszok meg minden követ megmozgatnak, hogy egy Abrams-t is ott be tudjanak mutatni. Nyilván ez Kínában, Iránban és máshol is nagyon szívesen várják, hogy megosszák velük esetleg egy ilyen Abrams-nek a fontosabb adatait. Ugye itt a leopárdokból is sikerült kilőni az oroszoknak most a héten is, mert az ukránok ezt is bevetették, hogy feltartóztassák őket. Ugye sokszor elmondták, hogy itt nem arról van szó, hogy az oroszok ne ismernék ezeknek a nyugati fegyvereknek a tervrajzát. Tehát az biztos, hogy már rég megszerezték, akár az Abrams is ugye egy 40 éves tank, Leopard is, a Leopard 2-es is mondjuk az alapkoncepció, hogy az is a 70-es években született a T-72-es ellen. Tehát itt inkább arról van szó, hogy egyrészt mik azok a modernebb újítások, amik mondjuk a tervrajzokhoz képest születtek, illetve mondjuk tényleg az, hogy meddig lát el egy éjjellátó készülék, ha egy működőképes modellt tudnak zsákmányolni, akkor azt meg tudják nézni, mondjuk, hogy egy radar, egy éjjellátó készülék milyen hatótávolságú, és ahhoz képest kell nekik ugye Dávid és Góliát mintájára, hogy hiába volt ugye Góliát nagyobb, Dávid a paritjájával sokkal messzebbről el tudta intézni Dávidot, tehát ez volt ugye a német 88-as ágyuknak is a lényege, hogy hát hiába volt a szovjet tank nagyobb, a német ágyú messzebbről ki tudta lőni, vagy a francia tankokat, tehát ilyen szempontból ugye ez egy ilyen örök ilyen sündisznó és a nyúl versenye Fontane meséből, ugye, hogy hát vagy kitalál valamit, a másik rögtön ugye megpróbálja kikerülni. Tehát azt látjuk, hogy tehát a harcok folytatódnak, és hát most mindenki, ahogy tavaly az ukrán tavaszi támadást vártuk, most ugye az orosz támadást, de ezt a Rasputyica a tavaszi esős szezon befolyásolja. Tehát a támadási irányokat a térképen mutattam, tehát ez a 3 az, ami nagyjából várható. Én Harkovnál várok orosz támadást, de hát Kijev és Odessa is potenciális célpont. Térjünk át a harmadik nagy témánkra, ami nyugati katonák Ukrajnába küldése. Ugye erről már több szó volt. Most egy AP cikket hoztam önöknek arról, hogy a lengyel külügyminiszter is felvetette, hogy hát nem ördögtől való dolog nyugati katonák Ukrajnába küldése. Azért itt látni kell, hogy Radek Szikorszky, aki a most a lengyel külügyminiszter, korábban európai parlamenti képviselő volt. Ő például, amikor valakik, nem tudjuk kik, fölrobbantották az északi áramlat gázvezetéket, ő ezt az X-en, a Twitteren azzal kommentálta, hogy thank you USA, aztán gyorsan levette ezt a kommentet. Hát ő az, aki ezt így támogatta, hogy el tudná képzelni. Hát ugye azt is látjuk, hogy bizony a A nyugati katonák küldése azért aktuális, mert hát elfogynak az ukránok, említettem a műsor előző részében, hogy már 100 000 fegyencet akarnak az ukránok a frontra küldeni, mert annyira nem jelentkeznek a férfiak katonának, nem akarnak meghalni. És hát azt látjuk, hogy bizony, hogyha most ezt a 500 000 katonát sem tudják kiállítani, akkor még van 650 000 ukrán férfi Nyugat-Európában, ők lehetnek a következő utáni hadseregnek a bázisa, ha hazaküldik őket jogállami eljárás keretében, és névre szólóan, mert névre szólóan kikérhetik az ukránok őket, és fellebbezési lehetőséggel, akkor még ez a 650 000 ukrán van, de ha ők is elfogynak, mondjuk jövőre, 25 nyarára, 25 őszi, akkor ki fog harcolni, és a Macron, illetve a globalista háborúpárti politikusok ezzel készítik fel a nyugati közvéleményt arra, hogy akár nyugati katonákat is Ukrajnába küldjenek, bár nem tudom, kik lennének ezek a katonák, mert ha megnézzük, a német hadsereg 20-30 000 katonát, ha összetud szedni abból a 180 000-ből, aki most ott van, ugye miután tényleg nem jelentkezik senki katonának, vagy csak a nagyon fanatikusok, vagy tényleg azok, akik hagyományápolásból, de hát ők is inkább szerintem szégyelik magukat azért, amit a globalista politikusok a nyugati hadseregekkel csinálnak. Tehát azt látjuk, hogy a német hadsereg létszámát például 20 000-rel csökkenteni kellett, mert nem tudják betölteni a pozíciókat. Az amerikai hadseregnek is létszámgondjai vannak, mert nem jelentkeznek elegen. Hát ki akar a szoknyás katonák közé állni, a gendert megvédeni, meg a klímaőrületet megvédeni, és hogy nem lehetnek büszkék azokra a hagyományokra, amik egyébként annak a nemzetnek a történelméhez köthetőek, lehet ezekről vitatkozni, de egy amerikai katona igenis, pláne ha déli büszke akar lenni arra, hogy a konföderáció az uniónak a túlerejével szemben milyen katonai sikereket ért el, vagy például egy német katona is, hogyha a családjában azt hallott, hogy a nagypapa a Volgáig jutott, vagy mondjuk Norvégiától Észak-Afrikáig harcoltak, és itt kifejezetten nem a háborús bűnökre kell gondolni, hanem azokra a katonákra, akik tényleg harcoltak túlerővel szemben, hanem hogy ezekre nem lehetnek büszkék, akkor mire legyen büszke? A szoknyás admirálisukra? Vagy arra, hogy van gender WC a Bundeswehrnél? Erre legyen büszke, ezért halljon meg? Hát látható, hogy nem nagyon vonzó ez a globalista modell, ugye beengedték a migránsokat, és hát igen, Németországban, Hollandiában, Svédországban, vagy Svédországban, ahol már bevezették a hadkötelezettséget, vagy Németországban, nem sokára tényleg az lesz, hogy beengedtek mondjuk több millió migránst, mondjuk 15 óta legalább 2 millió migráns érkezett Európába, na azok nem fognak menni harcolni, mert nem azért jött ide Szíriából, meg Afganisztánból, vagy Irakból, vagy Eritreából, vagy Etiópiából, hogy most elküldjék Ukrajnába harcolni, hülye lenne. Hát ő azért jött Európába, hogy elkerülje a katonasságot, elkerülje a polgárháborút, elkerülje azt, hogy fiatalon megölik, vagy gyerekkatonának besorozzák. Majd a németeket, a svédeket fogják vinni, na azok nem fognak tudni elmenekülni. Hát ezért is jobb a béke, ezért is jobb, amit Ferenc pápa is mondott, hogy az ukránok minél gyorsabban üljenek le ahhoz az asztalhoz, és kezdjenek béketárgyalásokat az oroszokkal, nem kéne megvárni, még a német háborúpárti politikusok, mint Boris Pistorius védelmi miniszter azt mondja, hogy 5 éven belül háborúra alkalmassá kell tenni Németországot. Tehát ezek a gondolatok csak arra jók, amiket a háborúpárti globalista politikusok itt mondanak, hogy fölkészítsék a nyugati embereket, hát jólétet már nem tudnak nekik adni, az autójukat is el akarják venni, ugye az állati fehérjét, a tojást, a tejterméket, a sajtot, a mindennapi húsevést el akarják tőlük venni, és hát még ezt kéne megvédeni Ukrajnában. Hát látjuk, itt a század végnél csináltunk egy közvéleménykutatást, ezt most mutatom is önöknek, megkérdeztük, hogy mennyire értenek egyet az emberek Európában, ugye ez az Európa projekt kutatásunknak már egy első részeredménye, azzal, hogy nyugati katonákat küldenének a háborúpárti politikusok Ukrajnába, 67% elítéli ezt. Tehát látjuk, hogy az európaiak nem nagyon lelkesednek a háborúért, nyilván józan ember ezt nem teheti, csak azok, akiknek fizetnek érte guruló dollárokkal, mint a magyar baloldal háborúpárti politikusainak, vagy Brüsszelben azoknak, akik az Európai Parlamentben ezt megszavazzák, vagy erre készülnek. És hát igen, ugye Macron elnök küldené a rakétákat Ukrajnába, főként a német rakétákat, mert a németek óckodnak, mert választás lesz, tartományi választások lesznek, és hát itt a Mozgástér blogon írt cikkemet ajánlom a figyelmükbe, repül a Taurus, ki tudja, hol áll meg. Ugye a németek rájöttek arra, hogy nem érdemes eszkalálódni Ukrajnában, tehát menjenek csak az angolok, a franciák, a német tábornokok szerint már úgyis ott vannak idézőjelben a terepen a brit katonák, már ott prüntjögik be a rakétába a céladatokat, vagy a francia franciák is, ugye a német tábornokok szerint aktívan segítik az ukránokat a rakétáik működtetésében. Ugye ezt nemrég nyilvánosságra került beszélgetésből tudjuk. Hát ezért, és ugye a németek most rájöttek, hogy ha Trump tényleg elnök lesz, akkor az európaiakat beugratják a háborúba, hogy küldjenek katonákat Ukrajnába, és az USA meg Trump alatt köszöni szépen, nem fog katonákat küldeni. Vagy a németek azt látják, hogy Bidenék is azért óvatos duhajok, mert rábeszélték a németeket meg a többieket, hogy küldjenek tankokat Ukrajnába, de az amerikaiak csak 31 tankot küldtek. És ugye nem nagyon sietnek újabb tankokat küldeni Ukrajnába. Tehát a németek most már attól is félnek, hogy ott maradnak az esőben, mert hogyha még jobban belemennek ebbe az ukrajnai háborúba, ahogy az angolok meg a franciák is csak a szavakban nagyok, mert fegyvert ők sem sokat küldenek, na akkor Amerika nélkül ott maradnak az esőben, és akkor nem fogják tudni, hogyan kihúzni magukat ebből, arról nem is beszélve, hogyha Oroszország és Kína továbbra is együttműködik, plusz Irán és Észak-Korea segíti őket, és az USA meg csak félszívvel segíti Ukrajnát, vagy egyáltalán nem, akkor onnantól kezdve ugye ez az európaiak problémája marad, és nem számíthatnak más szövetségesre, mert ugye mindenkinek megvan a maga problémája, Ausztrália Kínával van elfoglalva, a dél-kelet-ázsiai térséggel, Kanada Amerikával van elfoglalva, az Egyesült Királyság meg ugye elég messze van ezektől a frontoktól, és egy csatorna választja el. Tehát azt látjuk, hogy ez a nyugati katonák küldése egyre inkább visszaüt, és hát reméljük, hogy itt is az európai emberek józansága és békepárti álláspontja fog felülkerekedni. Még egy témát hoztam önöknek, az uniós fegyvergyártási programot. Ugye Ursula von der Leyen jelentette most be, hogy 1,5 milliárd euróval elindítják a fegyvergyártást. Igazából nagyon le van maradva Európa, és hát azt látjuk, hogy tényleg a fegyvergyártást még nagyjából fel tudják pörgetni, ugye épülnek az új gyárak, Magyarországon is rengeteg új fegyvergyár épül, hát azt mondhatnánk, hogy az jó, hogy új munkahelyek jönnek létre, és az is jó, hogy egy olyan iparágban jönnek létre munkahelyek Magyarországon is százával, ezrével, amelyek egyrészt ugye az autóiparhoz képest egy alternatívát jelentenek, mert ugye az igaz, hogy nem szabad mindent egy lóra tenni, vagy a gazda sem teszi az összes tojást egy kosárba, ha piacra megy, tehát nagyon fontos, hogy Magyarország is diverzifikáljon, és ugye, hogy ne csak az autógyártás legyen az, ami jó az autógyártás, de jobb, ha még van 3-4 olyan iparágunk, ami például ugyanilyen erős, és hát van egy ilyen, hát ami talán a rossz hír, ez a fegyvergyártás, ugye hát a színházban is, hogyha a fegyver az első felvonásban ott van a falon, akkor az a végén el fog dördülni. Tehát a fegyverek jó esetben az elrettentést szolgálják, rosszabb esetben pedig használják őket. Hát ilyen szempontból ugye Magyarország egy fegyvergyártási központ lesz, és hát új gyárak épülnek, például ugye Várpalotán az új lőszergyár, bár hát itt is ugye olyan hírek érkeznek, hogy a kínaiakat sem kell félteni, hogyha az USA szivatja a kínaiakat, vagy az Európai Unió, főként az euróadóságzóna déli része, ahol a drága euró miatt nem versenyképes autókat gyártanak, mert hát egyszerűen euróban számolva azok a francia, olasz, spanyol elektromos autók túl drágák, nem versenyképesek mondjuk sem a német autókkal, mert ugyanannyiba kerül, akkor az ember inkább egy német autót vesz, pláne a kínai autókkal nem versenyképesek. Tehát, hogyha a kínaiakat például korlátozzák az amerikaiak vagy az európaiak az elektromos autók eladásában, akkor a kínaiak is ott viszonozzák a szívességet, ahol tudják. Például Kína néhány hónapja korlátozta a nitrocellulóz Európába és Amerikába való eladását, ez az anyag viszont nélkülözhetetlen a lőszergyártáshoz. Tehát fekete porgyár épül Bajorországban, épül Várpalotán, de hogyha nincsen hozzá nitrocellulóz, akkor bizony azt vagy Európában kell gyártani, egy plusz gyárat kell építeni, vagy ugye ki kell egyezni a kínaiakkal. Hát a globalisták nem akarnak kiegyezni a kínaiakkal, inkább nitrocellulóz gyárat is építenek, mert Európában leépült ez a termelés, az amerikaiak nem tudnak annyit termelni, más országokban szintén leépült a termelés, mert olcsóbb volt Kínából venni, mint hogy urán termelés is, ugye Amerikában hiába van rengeteg urán, hogyha a feldolgozása leépült, mert olcsóbb volt Oroszországtól dúsított uránt venni, és hát most is ezért vettek tavaly 416 tonna dúsított uránt Oroszországból, mert olcsóbb onnan megvenni, mint fölépíteni megint egy teljes vertikumot, ami az elmúlt évtizedekben leépült. Hát a bizottság most ezekkel szembesül, hogy hogy például a nitrocellulóz, ha nem jön Kínából, akkor bizony nem tudnak lőszert gyártani, és ha nem tudnak lőszert gyártani, akkor nem csak az ukránoknak nem tudnak adni, de az európai készleteket sem tudják feltölteni. A német hadsereg hivatalosan azt mondja, hogy már csak 2-3 napra elegendő lőszerük van, ugye a NATO szabvány az 30 nap, de hát a német katonai blogokon azt olvasni, hogy már csak pár órára lenne elegendő az. Összehasonlításként az oroszok volt, hogy 22-ben a háború elején 100 000 tüzérségi lőszert használtak el, most nagyjából az oroszok ilyen 20-30 000 között vannak, az ukránok, miután nincs lőszerük, nagyjából 10 és maximum 20 000-et tudnak naponta ellőni. Tehát ugye ehhez képest látjuk azt, hogy Észak-Korea 1 000 000 lőszert adott át Oroszországnak, az Unió meg 330 000-et adott át Ukrajnának. Tehát az Unió a fegyvergyártást fel akarja pörgetni, nagyjából 2 év, míg ezek a fegyvergyárak elkezdik a tömeges termelést. Oroszországban már most tömeges termelés van, feltehetően Észak-Koreában is átálltak a tömeges termelésre, 3 műszakra. Tehát ilyen szempontból egy fegyverkezési verseny indult el. Itt a Politico cikkét hoztam el önöknek, ahol az európai fegyvergyártási programról van szó. Ugye hát igazából itt is azért arra kell figyelni, hogy ezek az új gyárak azért többségében Kelet-Közép-Európában jönnek létre. Mondjuk Szepsiben, a Felvidéken is a Rheinmetall egy gyárat akar építeni, de Kárpátalján is, Fekete-Ardónál, Nagyszőlős mellett építenének egy új páncélos gyárat, ahol a Párduc 3-ast akarják majd gyártani, hát majd egyszer, hogyha a sorozatéret lesz. De hát azt látjuk, hogy Szatmár-Németiben is van egy Rheinmetall gyár, hogy a lengyelek dél-koreai fegyvereket akarnak gyártani, a K2-es Fekete Párduc tankot, vagy a K9-es önjáró löveget licencben. Tehát azt látjuk, hogy ezek a gyárak sem Nyugat-Európában jönnek létre. Persze ott is van a Rheinmetallnak az eredeti telephelyén is létrehoztak egy lőszergyárat, de hát Várpalotán egy sokkal nagyobbat építenek. Tehát azt látjuk, hogy megint csak a mi térségünk jár ebből jól, mert Nyugat-Európában nincsen elég energia, ugye a németeknek az elhibázott energiapolitikája miatt, vagy a vezeték felrobbantása miatt, és hát az elhibázott brüsszeli szankciók eredményeként is, hogy az orosz olajat most nem Oroszországból veszik, hanem Indián keresztül. Például, ahol Indiában megveszik az orosz olajat, dízelt csinálnak belőle, és akkor mondják a nyugatiak, hogy hát mi indiai dízelt használunk. Persze, persze, nyugi, az úgyis orosz. Tehát azt látjuk, hogy felárral Indián keresztül veszik az energiát, hát persze, hogy akkor egyszerűbb itt a mi térségünkben ezeket a gyárakat létrehozni, ahol vannak atomerőművek, fejlesztik az energiaellátást, illetve mint Magyarország nem csatlakozik az elhibázott brüsszeli szankciókhoz. Hát ezért fontos az az alternatíva, amit a polgári Magyarország kínál. Ha végignézzük a migrációt, mint Amerikában, a háború és a béke kérdését, mint a nyugati katonák küldését, akkor azt látjuk, hogy a magyar kormány politikája nem csak azért következetes, mert azokra az eredeti európai értékekre épít, amiket csodáltunk a kommunizmus évei alatt Nyugat-Európában, és azt mondtuk, hogy bárcsak mi is, ha szabadok lennénk, akkor mi is úgy akarunk élni, mint a nyugatiak. Igen, csak az nem azt jelenti, hogy olyan autóink vannak, meg olyan tárgyaink vannak, hanem az arról is szól, hogy tudjuk, hogy azok miért voltak ilyen gazdagok, hogy mi volt az a politika, ami a németeket, hollandokat, svédeket, svájciakat gazdaggá tette. És ha megnézzük, most, hogy a globalisták már nem azt a politikát követik nyugaton, a nyugatiaknak sír a szája, panaszkodnak, mindig mondom, nem az ott élő magyarokat kell kérdezni, mert ők örülnek, hogy egy kicsit jobban élnek, mint itthon. A svédeket, a németeket, az angolokat kell kérdezni, az átlag amerikait kell kérdezni, hogy a nagyszüleihez, szüleihez képest, vagy a 10 vagy 20 évvel ezelőtti önmagához képest hogy él, és akkor kinyitottuk a zsilipet, és jön a panaszáradat az ott élő őslakosoktól, nem a migránsoktól, vagy a vendégmunkásoktól. Tehát azt látjuk, hogy Európa változás közepén van, ami a rossz hír, hogy ez a változás még csak most tart az elejénél, egy nagyon nagy küzdelemnek vagyunk a kezdetén, a globalisták át akarják alakítani a világot, meg akarják nyerni a 21. századot, és hát ahogy ezt tették az évszázadok során, most is ez egy nagy konfliktus lesz, de itt van a magyar békepárti alternatíva, látjuk, hogy Ferenc pápára számíthatunk, Nyugat-Európa józanul gondolkodó embereinek a többségére 67%-ban legalábbis a katonák küldésében számíthatunk, tehát ezek a hírek azok, amik optimizmusra adnak okot. Gondolkozzanak ezen, és maradjanak önök is jól értesült optimisták.